Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromszázalékos otthonteremtési hitelprogramot indít a kormány azok számára, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni, korhatár nincs, jelentette be a miniszterelnök. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni, tehát 3%-os kamaton, a teljes utamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10% önrész mellett, az ingatlan Magyarország bármely településén lehet, ismertette Orbán Viktor. A piaci hitelkamatok jelenleg magasak, 6-8,5% körül mozognak, ez a konstrukció ennek kevesebb, mint a fele, hívta fel a figyelmet. A kormányfő azt is bejelentette, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthon felújítás tervezőknek nyújt majd segítséget, reméli, hogy több százezer család számára. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívja fel a figyelmet a területért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermeket nevelő családokat, fogalmazott. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, média munkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke a Facebook oldalán. A Jobbikos Sass Zoltán azt írta, a bizottság tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Súlyos következményekkel jár a magyar gazdákra nézve az Európai Bizottság Ukrajnával hétfőn megkötött agrárkereskedelmi megállapodása, jelentette ki Dömötör Csaba. Ez szerint a korábbihoz képest jóval nagyobb mennyiségű gabonát, csirkehúst, tojást, mézet és más agrártermékeket kellene beengedni az uniós, illetve a magyar piacra, ismertette a Fidesz európai parlamenti képviselője. A megállapodás kimondott célja, hogy előkészítse a teljes jogú uniós tagságot Ukrajna számára, hívta fel a figyelmet. Meghallgatta májusban alakult asszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről Orbán Viktor a Facebook oldalán számolt be. A kormányfő a bejegyzésben tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egyharmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az aszállyal sújtott területekre. Közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követően a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre kifejtette, az öntözővizet a kormány a továbbiakban is biztosítja, valamint 4 milliárd 700 millió forintot különítettek el a legsürgősebb klímavédelmi intézkedésekre. Szeptembertől és majd januártól is tovább emelkedik a tanárok és óvónők bére, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, a teljesítményértékelés alapján szeptember 1-től, a következő évi béremelés során pedig majd január 1-től. A tanárok átlagbére az idei évben már eléri a bruttó 850 ezer forintot. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A debreceni Alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette Marusa Zoltán a helyszínen. Elbírálták az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatait. A korábbi évekhez hasonlóan idén is 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta a honlapján az országos főigazgatóságuk. A Parajdi bánya katasztrófában érintett állami vállalatok vezetőinek leváltását kéri a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A korontpatak és a kisküküllő sósvízzel való szennyezésért felelős döntéshozók felelősségre vonását kérik a környezetvédők is, akik civilként büntető feljelentést tettek a román legfőbb ügyészségen. Amíg te pihensz, a véred életet ment szlogennel indul az idei nyári véradó kampány, közölte a Magyar Vöröskereszt. Az Országos Vérellátó Szolgálattal indított kampánnyal a szabadságolások időszakában rendszeresen visszaeső véradási aktivitásra kívánnak választ adni. A nyári szünet alatt a véradók életvitele átalakul, sokan elutaznak, ez pedig érezhetően megnehezíti a stabil vérellátás fenntartását. Rendkívüli hőhullám tombol Európában. Párizsban iskolai szünetet rendeltek el, Olaszországban korlátozták a napközbeni munkavégzést, Spanyolország déli tartományaiban 46 fokot is mértek, az erdőtüzek Spanyolországban, vagy éppen a földközi tenger nyugati mellett a keleti oldalán Törökországban is problémákat okoznak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. A pápa fogadta a vietnámi elnök helyettest. Fejlődnek a kapcsolatok a Szentszék és Vietnám között. Szégyen teljes az éhséget háborús eszközként felhasználni. 14. Leó pápa üzenete a FAO 44. ülésének résztvevőihez. A torinói lepel új megvilágításban. Interjú Pályi Gyula modenai professzorral. A pápa fogadta a vietnámi elnök helyettest. Fejlődnek a kapcsolatok a Szentszék és Vietnám között. Hétfőn délelőtt fogadta az apostoli palotában Leó pápa Vua Thi Anh Xuan vietnámi elnökhelyettest, aki ezt követően az államtitkárságon folytatott megbeszéléseket Paul Richard Gallagher érsekkel, az államközi kapcsolatok titkárával. A kölcsönös jó kapcsolatok és a vietnámi pápai képviselet státuszáról szóló megállapodás végrehajtása szerepeltek a megvitatott témák között, valamint a katolikus egyház hozzájárulása a vietnámi társadalom javához. Június 30-án délelőtt 14. Leó pápa audiencián fogadta a vatikáni apostoli palotában a vietnámi szocialista köztársaság elnökhelyettesét, Vua Thi Anh Xuant. A politikus ezt követően egyeztetett Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint a CVS megbeszélések során a felek nagyra értékelték a Szentszék és Vietnám közötti kapcsolatok pozitív fejlődését, különösen annak a megállapodásnak a gyakorlati megvalósítását, amely az állandó pápai képviselet státuszát szabályozza a távol-keleti országban. Kiemelték a katolikus egyház hozzájárulását a vietnámi társadalom javához. Végül véleményt cseréltek az ország társadalmi politikai helyzetéről, valamint a regionális és nemzetközi fejleményekről. Szégyen teljes az éhséget háborús eszközként felhasználni. 14. Leó pápa üzenete a FAO 44. ülésének résztvevőihez. A világ számos országában fennálló éhezés tragédiája botrányos, mivel a Föld képes elegendő élelmiszert termelni minden ember számára, fejti ki üzenetében a Szent Atya. Elítélő szavakkal hívja fel a figyelmet arra, hogy a pénzügyi forrásokat és az új technológiákat nem az éhínség felszámolására, hanem fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre használják fel. Június 30-án kelt üzenetében 14. Leó pápa megköszönte a lehetőséget, hogy először szólhat az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetéhez, a FAO-hoz, amely idén ünnepli alapításának 80. évfordulóját. Üdvözölte a konferencia 44. ülésszakának résztvevőit élükön Ku Dong-ju főigazgatóval. Köszönetét fejezte ki a szervezet munkájáért, amelyet az élelmiszerbiztonság és az alultápláltság problémáinak megoldására végez, mivel ezek továbbra is korunk egyik legnagyobb kihívását jelentik. Az egyház bátorít minden olyan kezdeményezést, amely a világ számos területén jelenlévő éhínség botrányának megszüntetésére irányul. Azonosulva Ura Jézus érzéseivel, aki az evangéliumok szerint, amikor látta, hogy egy nagy tömeg közeledik hozzá, hogy hallgassa a szavát, mindenekelőtt azzal törődött, hogy élelmet adjon nekik. A pápa utalt a kenyérszaporítás történetére, amelyben a Krisztus által végrehajtott valódi csoda rámutat az éhínség legyőzésének kulcsára, amely a megosztásban rejlik, nem a kabzsi felhalmozásban. A globális élelmiszerbiztonság az eddig megtett fontos lépések ellenére továbbra is romlik, így egyre valószínűtlenebbé válik, hogy megvalósul a 2030-as napirend célja, a nulla éhség. Továbbra is távol állunk annak a megbízatásnak a teljesítésétől, amely a FAO az 1945-ben létrehozott kormányközi intézménynek alapját képezi, hangsúlyozta üzenetében a Szentatya. Az éhség és a széles körben elterjedt alultápláltság számos országban továbbra is fennálló tragédiája szomorú és szégyenletes. Annál is inkább, mivel tudjuk, hogy a Föld képes elegendő élelmet termelni minden ember számára. A nemzetközi élelmiszerbiztonsági kötelezettségek ellenére sajnos a világ szegényei továbbra is nélkülözik mindennapi kenyerüket. A pápa megállapította, hogy nagyon gyakran az éhínséget a háború eszközeként használják fel. Az éhhalál előidézése a háborúskodás olcsó módja. Ma, amikor a konfliktusok többségét nem reguláris hadseregek, hanem gyenge erőforrásokkal rendelkező, felfegyverzett civil csoportok vívják, gyakoriak a védtelen lakossággal szemben alkalmazott olyan taktikák, mint a termőföldek felégetése, az állatok eltulajdonítása. Ezekben a konfliktusokban az első katonai célpontok a vízen látó hálózatok és a közlekedési útvonalak, az infláció az egekbe szökik. Mindez óriási tömegek éhínségét okozza, miközben a politikai elitet a korrupció és a büntetlenség hizlalja. Elérkezett az idő, hogy a világ egyértelmű, felismerhető és közös korlátokat állítson fel ezeknek a visszaéléseknek a szankcionálására, és felelősségre vonja az elkövetőiket. Elengedhetetlen, hogy a szavakat hatékony intézkedések váltsák fel, amelyek lehetővé teszik az éhezőknek, hogy bizalommal tekintsenek jelenükre és jövőjükre. Véget kell vetni a szlogenek és a megtévesztő ígéretek korszakának, gondolva a jövő nemzedékeire is, akiknek számot kell adnunk, fejtette ki a FAO-nak írt üzenetében 14. Leó pápa. A Szentatya rámutatott, hogy a politikai válságok, a fegyveres konfliktusok és gazdasági zűrzavar központi szerepet játszanak az élelmezési válság súlyosbodásában. Akadályozzák a humanitárius segély eljuttatását a rászorulóknak, nem teszik lehetővé a helyi mezőgazdasági termelést. Béke és stabilitás nélkül nem lehet biztosítani a fenntartható élelmiszer termelési rendszereket, sem pedig egészséges, hozzáférhető és fenntartható táplálkozás mindenki számára. Szükség van tehát párbeszédre, amely során az érintett felek arra törekszenek, hogy kölcsönösen megértsék egymást és közösen cselekedjenek. Az akadályok ellenére lehet pozitív megoldásokat találni, az emberiesség és testvériség segítségével. Az élelmiszerrendszerek és a klímaváltozás kölcsönösen jelentős hatással vannak egymásra, írta Leó pápa a FAO konferencia résztvevőinek intézett üzenetében. Az ökoszisztémák és a hátrányos helyzetű közösségek, köztük az őslakos népek védelme érdekében a kormányoknak, a köz- és magánintézményeknek, nemzeti és helyi szervezeteknek erőforrásokat kell mozgósítaniuk, hogy olyan stratégiákat fogadjanak el, amelyek prioritásként kezelik a biodiverzitás és a talaj gazdagságának regenerálását. Meghatározó és összehangolt éghajlati intézkedések nélkül nem lehet olyan agrár-élelmiszeripari rendszereket biztosítani, amelyek képesek táplálni a föld növekvő lakosságát. Az élelmiszerrendszerek legyenek fenntarthatóak és mindenki számára elérhetők. Túl kell lépni a teremtett világ kizsákmányolásának logikáján, és szolidáris szempontok szerint kell művelni és megőrizni környezetünket és erőforrásainkat, hogy biztosítsuk mindenki számára az elegendő és egészséges táplálkozást. A Szentatya rámutatott a nemzetközi kapcsolatokat jellemző polarizációra, amely a válságok és konfliktusok eredménye. A szegénység és az éhezés felszámolása helyett a pénzügyi és technológiai forrásokat fegyvergyártásra és fegyverkereskedelemre fordítják. Olyan ideológiák terjednek el, amelyek eltávolítanak a testvériségtől. A béke és a fejlődés biztosítása érdekében a szegénységtől, háborútól és éhínségtől szenvedő népek életkörülményeinek javítására konkrét intézkedéseket kell hozni. Leó pápa idézte elődje, Ferenc pápa szavait, amelyeket 2023. január 9-én intézett a Szentszékhez akkreditált diplomáciai testület tagjaihoz. El kell simítani az ellentéteket, hogy elősegítsük a kölcsönös együttműködés és bizalom légkörét a közös szükségletek kielégítése érdekében. 14. Leó pápa arról biztosította a FAO konferenciájának résztvevőit, hogy e nemes cél megvalósításában a Szentszék mindig a népek közötti egyetértést, a nemzetek családjának közjavát szolgálja, különös figyelmet fordítva az éhezőkre és szomjazókra, azoknak a távoli régióknak a szenvedő lakosaira is, akik nem tudnak talpra állni a világ közönye miatt. Leó pápa mindazok szószólójaként, akik a világon a szegénység miatt szenvednek, a mindenható Istenhez fordult üzenete végén, azért könyörögve, hogy a FAO munkái gazdag gyümölcsöket teremjenek, szolgálva a leggyengébbek és az egész emberiség javát. A torinói lepel új megvilágításban. Hallgassák meg Pályi Gyula modenai professzorral készült interjúnkat.
A torinói lepel a kereszténység tárgyi emlékei közül az egyik legérdekesebb darab. Ez egy kizárólag lemből készült, 4 méter 43 cm hosszúságú és 1 méter 13 cm szélességű vászon darab, amelyen elég halványan, de kivehetően egy halott, ruhátlan férfi képe látható, a vászon egyik felén előről, a másik fél darabon hátulról. Az ábrázolás fizikai jellege olyan, mintha fotográfiai negatív lenne. Ennek következtében a róla készített negatív kép látszólag sokkal információgazdagabb, mint az eredeti szövet. Jelenleg a torinói Keresztelő Szent János Székesegyházban őrzik, innen a neve. Elterjedt vélemény a keresztény világban, hogy e vászon Jézus Krisztus halotti leple volt, közel 2 évezreddel ezelőtt. A halott sérülései jól kivehetők, és arra engednek következtetni, hogy kínzások után keresztre feszítéssel lelte halálát. Érthetően ez a különleges objektum nagy tudományos érdeklődés, valamint fantáziadús spekulációk tárgya. A jelen műsorban a lepelről szóló magyar nyelvű könyv szerzőjét, Pályi Gyula modenai professzort, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagját kérdeztük a torinói lepelhez kapcsolódó legújabb kutatásokról. Szeretettel köszöntöm professzor úr a Vatikáni Rádió vonalában.
Igen, a lepel iránti érdeklődés különösen az elmúlt évszázadban a legkülönfélebb természettudományos vizsgálatokban és ezek eredményeinek a mindennapok nyelvére való lefordításában nyilvánult meg. Mondandóm elején szeretném rögtön leszögezni, hogy a lepel képének eredetét, pontos korát, illetve Jézus Krisztus személyéhez való viszonyát illetően a tudomány eddig nem ért el teljesen bizonyító értékű eredményt. Tekintettel azonban a názáreti Jézus rendkívüli vallási és történelmi jelentőségére folyamatos erőfeszítések történnek az említett kérdések tudományos szintű megválaszolására. Most röviden olasz kutatóknak két a közelmúltban publikált munkájáról szeretnék beszámolni.
Érdeklődéssel várjuk, professzor úr.
A kutatások egyik iránya a lepellel, mint elszíneződést hordozó textíliával foglalkozik. A kutatásmód annyit fontos a kutatások között, hogy nemrégiben, 2025. áprilisában a Magyar Kémikusok Egyesületének folyóirat egy szemszögön összeállított cikket között a korábbi vizsgálatokról. De most két másik dolgozattal szeretnék foglalkozni, amelyek egyrészt Piero Vercelli textilmérnök könyvében, másrészt nemrégiben a Padovai Egyetem és az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács, CNR, Bari munkatársaitól jelent meg angolul a Scientia et Fides közifolyóin.
Láthatóan Itáliában különösen nagy az érdeklődés a torinói lepellel kapcsolatban.
Igen, Vercelli mérnök például vette a szárazságot, és archeológiai leletek alapján épített egy olyan szövőgépet, amilyet Jézus Krisztus korában használta, és amit Krisztus utáni első század végén váltotta föl. Egy gép segítségével előállított olyan lenuászom terméket, aminek szövési jellemzői mindenben megegyeztek a torinói lepelével. Ezzel nagy segítséget nyújtott a további fizikai és technológiai kutatáshoz, hiszen így a lepellel megegyező mintákkal lehetett kísérleteket végezni, anélkül, hogy a joggal féltett eredetiben esetleg kárt okoznának. Vercelli könyvének első oldal egy kis dolog lepel minta van beragasztva, úgy, hogy az olvasó is eredetiben tanulmányozhatja ezt a mintát.
Ez igazán frappáns ötlet. Vélhetően a könyv sikeréhez is nagyban hozzájárul.
Biztosan így van. A másik publikáció, amit szeretnék megemlíteni, a padovai Giulio Fanti és a Bariban dolgozó Liberato De Caro munkája. Mindketten ismert lepeltudósok, úgynevezett szindonológusok. Ez a két kutató a lepel egy részének, az arcképnek, különböző hullámhosszúságú, ennek folytán különböző színű, fénnyel való megvilágítását tanulmányozta. A gondos fotofizikai és textiltechnikai vizsgálat eredménye azt támasztja alá, hogy a lepel képe nem a vászon és a holttest, esetleg balzsamozott holttest érintkezéséből, hanem valamiféle a holttestből kiinduló sugárzás révén jött létre. E sugárzás jellegéről csak annyit tudunk, hogy a lepel anyagát képező cellulóz elszíneződését okozó kémiai folyamatok kiváltásához elegendő energiával kellett, hogy rendelkezzen. Ez a kép a mai fizikából és biológiából levezethető folyamatokkal nem magyarázható, már csak azért sem, mert egy holttest, esetleg kihűlőfélben lévő holttest, nem bocsáthat ki semmiféle elektromágneses sugárzást. Ilyen módon a magyarázat közel állhat az első korintusi levél 15. pontjában a halállal és feltámadással kapcsolatos leíráshoz, de a gondos mérők ellenére ez nem tekinthető bizonyítottnak. E feltevéssel kapcsolatos egy ugyancsak közelmúltban publikált érdekes megfigyelés. Bernardo Ontanilla, a plastikus és rekonstruáló sebészet spanyol professzora 2022-ben leírta, hogy a lepel emberének, arca az ő tapasztalata szerint olyan jellegű, mint aki éppen álomból, altatásból vagy kómából ébredezik. E két megközelítés kezdeti lépéseket jelenthet azon az úton, hogy a torinói leplet ne csak egyszerű műemléknek, netán erekjének tekintsük, hanem a feltámadás de facto bizonyítékának. Rendkívül fontos hipotézis tudományos bizonyításához, azonban még sok további kutató munka szükséges. Reméljük, ezek eredményeiről mielőbb beszámolhatunk.
A Vatikáni Rádióban is reméljük és köszönjük az érdekes beszámolót.
Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget.
Pályi Gyula modenai professzorral Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a barátságról szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A mai adásban folytatjuk beszélgetésünket a barátságról. Arról a fontos szeretett kapcsolatról, amely képes egymás számára idegen emberek között, a rokoni szálaktól függetlenül szoros egész életre szóló kapcsolatot kialakítani. A barátság, ahogy ezt mondtuk múltkor, egy szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat, amely a kölcsönös rokonszenven és az arra épülő értékelő szereteten alapul, és legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul. A barátságban azt mondtuk, hogy a felek teljesen szabadon vesznek részt, függetlenek egymástól, egyelő félként részesei a kapcsolatnak. Létezhet-e szerintetek barátság szülő és gyermek, tanár és diák, vagy főnök és beosztott között?
Szerintem például, hogyha egy szülő és gyermek kapcsolatot nézünk, akkor azért ez nem egy olyan formális kapcsolat, sokkal intimebb, szerintem ott kialakulhat egy akár barátság is, főleg, hogyha azért a gyermek is azért már nagyobb, idő után kialakul szerintem az a kötelék, amivel egy intim barátság is létrejöhet. Viszont, hogyha például egy tanár és diák, vagy egy főnök és beosztott kapcsolatot nézünk, az azért sokkal formálisabb, sokkal kötöttebb, ott tényleg egymástól függnek a felek, ott szerintem annyira nem alakulhat ki barátság.
Vajon a szülő és gyermek közötti kapcsolat az barátsága, vagy valami más szeretett kapcsolat? Korina?
Szerintem valami más, hiszen ez inkább rokoni szálaktól függ a barátságnak, meg szerintem egyrészt az a ilyen lényege, hogy nem függ rokoni szálaktól. Viszont persze, mivel szülő így egész életre fog szólni, remélhetőleg, hogyha nem romlik meg úgy a kapcsolat. Hát, hogyha úgy viszonyulnak a felek egymáshoz, hogy tisztelettel, és úgymond barátsággal. Tehát, hogy a jó szülő szerintem egy olyan személy, akinek bármit el lehet mondani, tehát úgy lehet vele beszélgetni, mint egy baráttal. viszont mégse ülök be a moziba édesanyámmal egy romantikus filmre például, mint egy barátnővel esetleg, vagy nem megyek el olyan helyekre egy szülővel.
Miért nehéz baráti viszonyban lenni egy főnökkel, vagy a tanárunkkal? Ugye a Dorka mondta, hogy azért ott már úgy nehezen tudja elképzelni, hogy olyan valóban baráti viszony kialakuljon.
Hát, hogyha például egy főnök és beosztott kapcsolatot nézünk, akkor ott a beosztott mégiscsak dolgozik a főnökének. És tényleg ez egy nagyon formális kapcsolat általában, még hogyha például jó viszonyt ápolnak is egymással.
Karina, te is így látod?
Igen. Meg szerintem a nagyobb fél az visszajöhet a hatalmával, a beosztott felett van például, vagy esetleg a tanár.
Igen, igen. Ugye ez azért óhatatlanul így van, igazából akaratlanul is, hogy igen, nem úgy viszonyulunk a tanárunkhoz, még hogyha olyan jó fej is, hogy beleférne a tanár-diák kapcsolatba egy meghitt barátság. Vagy hogyha már így beszélgettünk, hogy kik között lehet barátság, kik között meg akadályozott a dolog, hogy nehezített pályán mozognak, hogy szerintetek férfi és nő között lehet barátság? Pusztán barátság?
Szerintem lehet, még hogyha nem is egy nagyon-nagyon mély barátság, de szerintem kialakulhat egy férfi és egy nő között is ugyanúgy egy baráti kapcsolat, mivel elsősorban mégiscsak a másiknak a személyiségét nézzük, és nem a külső adottságait. Viszont a témák egy barátság, vagy lehet, hogy valakinek nehezebb az ellenkező féllel közös témát találni, és emiatt lehet, hogy valaki például csak az azonos nemmel barátkozik.
Igen, ugye ez is egy ilyen speciális szintere a barátságoknak, hogy ugyan elképzelhető, de azért vannak nehézségei. Karina, te hogy látod?
Hát én az eddigi ellenkező nemű barátságokból azt szűrtem le, hogy mindig valamelyik fél többet érez a másik iránt, és hogy ez kicsit megnehezítheti a dolgokat, még hogyha próbálja a másik fél elnyomni ezeket az érzéseket, azért mégis ott lesz, hogyha például esetleg a nőnek barátja lesz, vagy a férfinek barátnője, és mégis ott lesz az az érzés, hogy bárcsak ő lehetne az például.
Ugye? Hogy azért ez úgy óhatatlanul, de bennünk van. Vagy el tudjátok képzelni, mondjuk, hogy a legjobb barátotok egy fiú legyen?
Én egyébként el tudnám képzelni, mert az egyik legjobb barátom is például egy fiú. És igaz, hogy mostanában, mert én itt vagyok kollégiumban, csak hétvégén találkozunk, de nagyon jól megértjük egymást, nagyon jókat tudunk beszélgetni. És például egy fiúnak is szerintem nagyon jót tesz, hogyha vannak lánybarátai is, mivel itt sokkal jobban megérti a női nemet, szerintem.
Karina?
Párunk is lehet szerintem egy legjobb barát, hiszen bármit elmondhatunk nekik is attól függetlenül, hogy esetleg úgymond barát, tehát mint pár.
Az biztos. Az biztos, csak ha már a párunk, akkor az már szerelem.
Igen, csak hogy elvonatkoztatni. Tehát, hogy ugyanúgy meg tudunk beszélni egy hétköznapi dolgot teljesen attól függetlenül, hogy együtt vagyunk. Szerintem. Én el tudom képzelni, hogy legjobb barátom esetleg páromon kívül egy férfi nemű legyen. Például a páromnak a bátyja is egy ilyen nagyon közel álló személy hozzám, attól függetlenül, hogy a korkülönbség is nagy, tehát szerintem ez is egy befolyásoló tényező, a korkülönbség, meg ugye nem.
Persze, igen, igen, igen. De ugye azt mondtuk, hogy olyan barátságról beszélünk, például a legjobb barát, akiről tényleg feltárulkozunk, akivel tényleg meg tudunk osztani mindent. Én nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen baráti kapcsolat valóban megmaradjon barátságnak, de az egy ajándék, hogyha ilyen létezik, mert létezik azért persze, azt gondolom ez egy nagy ajándék. A felmérések egyébként azt mondják, hogy a legközelebbi ilyen baráti kapcsolatok 90%-a azonos neműek között alakul ki. Tehát, hogy nagyon ritka, amikor tényleg jó barátságban tudnak lenni különböző nemű emberek. Karinti Frigyes viccesen mondta azt, vagy fogalmazta meg, hogy lehet-e barátság férfi és nő között? És ha igen, hogy miért nem? És még azt fűzte hozzá, hogy hát miért nem lehet? Férfi és nő hogy érthetnék meg egymást? hisz mind a kettő mást akar, a férfi a nőt, a nő a férfit. És ugye erre a Dorka is utalt, hogy igazából másként látják azért a világot, ami mondjuk jó is lehet egy férfi-nő barátságban, hiszen a másik szemével is képesek egy kicsit látni, de valóban a beszélgetés témáitól kezdve azért biztos vannak olyan területek, ahol külön világokkal találkozik a két fél. No, az előbb említettük, hogy a barátságban milyen fontos az, hogy a két fél szabadon vegye részt benne. Szerintetek hogyan jelenik meg a barátságban a két fél szabadsága? Mit jelenthet az, hogy szabadak vagyunk egy kapcsolatban, egy barátságban?
Hogyha például a másik fél nem tud ránk időt szakítani, akkor mi ezt ugyanúgy elfogadjuk, mivel a másik is egy szabad ember. Megvannak a saját programjai, saját felelősségei, így elfogadjuk, hogy a másik félnek is a szabadságával is időt kell töltenie néha, és nem várhatjuk el azt, hogy mindig mellettünk, vagy mindig ott legyen mellettünk, mert meg is lehet, hogy más dolgaira is figyelni kell. És például, hogy nem irigykedünk rá, hogyha másokkal van, hogyha más barátaival is időt tölt, mert attól mi ugyanúgy jó barátok lehetünk, hogy nem találkozunk minden nap.
Korina, mit jelent számodra az, hogy szabad vagy egy kapcsolatban, egy barátságban?
Hát szerintem az, hogy nagyrészt szabadon választjuk meg a személyt, akivel barátkozni szeretnénk. Tehát egy számunkra unszimpatikus emberrel nem fogunk barátkozni, hanem megválogatjuk azt, akinek elmondunk mindent, minden titkunkat esetleg, tehát hogy nincs rejtegetni való dolgunk egymás előtt, és bátran meg tudunk nyílni egymásnak. Viszont ugye nem úgy bánunk vele, mint esetleg egy gyerekkel, hanem őszintén beszélünk vele, és nem hazudunk neki dolgokról, hogy ő jobban érezze magát, hanem inkább ez az őszinteség, hogy tényleg elmondjuk, amit gondolunk, és ezzel segítjük őt, esetleg átsegítjük egy helyzeten, és mindig ott vagyunk mellett, és támogatjuk.
Mennyire fontos egy barátságban, hogy saját magunk érdekét keressük?
Szerintem egy barátságban a másik érdekeit is nézzük azért, de valamikor néha magunkra is figyelnünk kell, és ezt jobb esetben a másik megérti, és elfogadja, hogy néha magunkkal is időt kell töltenünk.
Működhet úgy egy barátság, hogyha valaki, hát hogy is fogalmazzam, használja a másikat?
Szerintem egyáltalán nem. Hiszen hogyha esetleg én rosszul vagyok, és a másik fél mondjuk ugyanabban a témában ugyanúgy érez, akkor ezt ki tudjuk boncolni, hogy mi lehetne egy ilyen megoldás, ha már mind a ketten ugyanúgy érezzük, de hogyha már folyamatosan azzal fordul hozzánk, hogy neki milyen rossz, akkor az egy idő után minket is lehúz, és érezni fogjuk ezt a súlyt a vállunkon, hogy ez így lehet, hogy nem fog sokáig működni, hiszen már nem csak ő érzi magát rosszul, hanem ezáltal mi is.
Igen, ugye mindjárt érezzük, hogy mennyire fontos a barátságban azért valahol ez az egyensúly a felek között, a kölcsönösség.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok. Akkor is, ha mást mondanak a nagyok. És saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Tisztán látom a kékeget,
Isten a szeretet, igazi szeretet.
Szívem tudja, érti a lényeget,
Isten
a
kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalált. Megszólított, én csak kerestem a szavakat. Ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré.
Már itt részben említettétek, de hogyan biztosíthatjuk a barátságban a másik fél szabadságát?
Hát, hogyha neki arra van szüksége, hogy egyedül legyen, akkor ugye nem faggatjuk tovább, hogy mi a baj, mondja már el, hanem adunk neki egy időt, egy kis időt, és hogyha ő úgy gondolja, hogy el szeretné mondani, akkor úgy is el fogja mondani.
Igen, hogy meghagyjuk a másiknak azt a személyes légteret, amire néha szüksége van az embernek, de attól fontos, hogy tudatjuk vele, hogy bármikor, hogyha bármi problémája van, akkor mi ott vagyunk, és ránk számíthat.
Mennyire fontos szerintetek ennek a szabadságnak a tiszteletben tartásához a bizalom?
Szerintem rendkívül fontos, főleg az, hogy szerintem azt senki nem szereti, hogyha például egyedül lenne egy kicsit, vagy magával szeretne néha foglalkozni, és a másik például megsértődik egy ilyenen. Ez csak akkor működhet, hogyha létrejön egy bensőséges bizalom a két fél között, és megbírják beszélni a dolgokat. Szóval fontos a jó kommunikáció, szerintem.
Mennyire utasítgathatjuk a barátunkat, vagy mondhatjuk meg neki, hogy mit csináljon, vagy hogyan mondjuk meg neki, hogyha valamit úgy látjuk, hogy rosszul tesz?
Hát inkább esetleg tanácsolóan, hogy ha én a helyedben lennék, ezt tenném, vagy azt tenném, és nem úgy, hogy csináld azt, mert én ezt így látom jónak, az ő szemével kell nézni a dolgokat, és a számára legjobbat kell neki tanácsolni.
A Korida mondta egyszer, hogy számára a barátságban nagyon fontos az elfogadás. Ugyanakkor azért látjuk a barátunkon is, hogy hát sokszor nem tökéletesek.
De hát senki nem tökéletes, mindenkinek vannak hibái, és el kell fogadni, és meg kell bocsájtani a másiknak, hogyha hibázott. De ez a másiknak is be kell látnia természetesen, hogyha valami rosszat tett.
No, mi az, ami szerintetek képes hosszú időn keresztül fenntartani a barátságokat, akár egy egész életen át is? Mi mindent kell belepakolnunk egy kapcsolatba, hogy az aztán szép barátsággá váljék, és meg is maradjon?
Szerintem a kölcsönös tisztelet és odafigyelés az nagyon fontos ahhoz, hogy ápoljunk egy barátságot, valamint, hogy megbeszéljük a dolgokat, ami esetleg bánt minket, vagy hogyha megbántott a másik fél, akkor ezt őszintén mondjuk el neki, hiszen szerintem egy jó barátság azon is alapszik, hogyha megmondod a másiknak, hogy ő hibázott, akkor ő nem kapja fel még jobban a vizet, és még jobban belétapos, hanem inkább közösen egy döntésre jutottok, hogy esetleg bocsánatot kér, vagy hogy legközelebb ezt nem fogja csinálni, mert most már tudja, hogy ez neked rosszul esik.
Bizalom, őszintesség? Mi kell még hozzá?
Ahogy az előbb Korin említette, szerintem a kommunikáció az tényleg nagyon fontos, hogyha valamit esetleg sérelmezünk a másikkal kapcsolatban, akkor az fontos, hogy őszintén elbírjuk neki mondani. Vagy hogyha esetleg arra van szükség, akkor visszajelzéseket adunk a másiknak, hogy mi az, amin esetleg változtatnia kéne, és fontos, hogy meghallgassuk az ő oldalát is mindenről.
Kölcsönösség, ahogy mondtátok, a kommunikáció fontosság, az, hogy a barátok bizony támogatják egymást, mindig számíthatnak egymásra. Ugye nem mondtuk el, de talán azt gondolom, hogy fontos a hűség a barátunk felé, vagy az együtt töltött idő is, ugye? Vagy a barátságok azért a mindennapokban azok úgy működnek, hogy sok időt vagyunk együtt, időt szánunk a barátságra, a kapcsolatra. Beszéltünk arról, hogy milyen egy jó barátság, hogy milyen barátokat szeretnénk, és hogy hogyan őrizhetjük meg a barátainkat. De vajon mi magunk alkalmasak vagyunk-e barátságra? Mi magunk vajon jó barátok vagyunk-e? Például bízunk-e a barátunkban, vagy éppen kibeszéljük a háta mögött, elhiszünk-e róla mindenféle szóbeszédet. Azért is mondom ezt, mert szerintem sok lány barátságot megrontott már a bizalmatlanság, a pletykák, könnyen elhisszük, ha rosszat mondanak a barátnőnkről, szerintem könnyen féltékenyé válunk rá. Van ezzel kapcsolatosan tapasztalatotok?
Hát szerintem főleg tinédzser korban azért a lányok között a rivalizálás is eléggé ott van. Ugye sokan szeretnek pletykálkodni, és valaki ezeket nagyon könnyen el is hiszi. És sokszor a szemünkbe sem mondják azt, hogy mi az igazi problémájuk velünk, csak elhisznek mindent, amit innen-onnan összeszednek. De szerintem fontos az, hogyha esetleg még feltételezünk is valamit a másikról, akkor esetleg rákérdezzünk, hogy van-e valami igazság alapja, vagy csak pletyka az egész.
Szókratész egyik történetét szeretném veletek megosztani, ami talán segít minket abban, hogy bizalommal és jó akarattal forduljunk a barátaink felé, és hogy mindig a jót feltételezzük róluk, bármilyen pletyka ellenére is. Dorka, felolvasnád nekünk ezt a történetet?
Persze. Görög mese a barátságról. Az ókori Görögországban Szókratészt nagybecsben tartották tudása miatt. Egy nap egy ismerősével futott össze az utcán, aki azt mondta. Szókratész, akarod tudni, hogy mit hallottam a legjobb barátodról? Várj egy pillanatot, válaszolt Szókratész. Mielőtt bármit mondanál, szeretném, ha megfelelnél három kérdésemre. Ezt hívják a hármas szűrőnek. Az első szűrő az igazság. Teljesen megbizonyosodtál arról, hogy amit mondani akarsz, igaz? Nem, válaszolta az ember. Éppenséggel csak hallottam róla, és rendben, szóval nem igazán vagy benne biztos, hogy igaz-e vagy sem. Most próbáljuk meg a második szűrőt, a jóság szűrőjét. Az, amit mondani akarsz a barátomról, valami jó dolog? Nem, épp ellenkezőleg, szóval, folytatta Szókratész. Valami rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy benne biztos, hogy igaz. Semmi baj, a harmadik szűrő még vissza van, a hasznosság. Amit mondani akarsz a barátomról, az hasznos lesz nekem? Nem igazán. Nos, vonta le a következtetés Szókratész. Ha mondani akarsz nekem valamit, ami nem igaz, nem jó, és nem is hasznos, miért mondanád el egyáltalán? Ezért volt Szókratész nagyszerű filozófus, és ezért tartották igen nagy becsben.
Ahogy hallottuk, Szókratész egy hármas szűrőt ajánlott a figyelmünkbe, amely egyrészt segít bennünket fenntartásokkal kezelni a pletykákat, másrészt abban is segít bennünket, hogy véleményt alkossuk a barátunkról, a barátságról. Mi magunk is jó barátok szeretnénk lenni, ahogy mondtuk, ugye, és ahogy Jézus példáján is láttuk, nagyon fontos, hogy megbízzunk a másikban. Fontos, hogy jól ismerjük a barátunkat, és mindig jól jót feltételezzünk róla. Ha szükséges, akkor álljunk ki mellette, fogjuk a pártját, és tapintatosan ne beszéljük ki a rossz tulajdonságait. Azért látjuk, hogy olykor bizony nem könnyű megmaradni jó barátnak. Mit gondoltok, kell-e áldozatot hozni a barátainkért, a jó barátságért?
Esetleg időt áldozni egy barátságért, hogy időt szenni arra, hogyha elmegyünk valahova, és úgy ápoljuk a kapcsolatunkat, vagy esetleg, hogy meghallgatjuk egymást, és ugye a szabad időnkből áldozunk egy ilyen kapcsolatra, hiszen fontos számunkra. az, hogy a másik jól érezze magát, és boldog legyen.
Mit jelent számotokra áldozatot hozni, áldozatot vállalni egy barátért?
Például, hogyha halljuk, vagy látjuk, hogy igazságtalanul viselkednek egy barátunkkal, vagy éppen kibeszélik, vagy bántják őt, akkor én személy szerint odaállok, és megkérdezem, hogy miért gondolják ezt, hogy mi a probléma, és hogy ezt nem kéne a másikkal csinálniuk.
Vagy például, hogyha a másikunk például, hogyha nagyon rosszul érzi magát, vagy valami nyomja a lelkét, és akkor is meghallgatjuk, hogyha például mi az adott helyzetben például nagyon virámak vagyunk, de akkor is empatikusan fordulunk felé, és meghallgatjuk a szomorúságának az okát, és támogatjuk őt, bármi történik.
Én olyan kérdéseket fogalmaztam meg itt magunknak, ami talán is segít minket abban, hogy önmagunkat is jobban lássuk egy ilyen baráti kapcsolatban. Hogy feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon kész vagyok-e a másikért cselekedni egy barátságban? Vagy hogy kész vagyok-e lemondani dolgokról a barátom miatt? Kész vagyok-e korlátozni magamat? Mondjuk akár abban, hogy nem fogalmazom meg a véleményemet, amivel tudom, hogy a barátom nem ért egyet, vagy esetleg megbántanám vele. Vagy kész vagyok-e formálódni a barátság által? Vagy csak azt várom, hogy a barátom alakuljon olyan, amilyen én szeretném? Vajon képes vagyok-e arra, hogy önmagam is alakuljak ebben a kapcsolatban? Vagy hogy készen vagyok-e hűségesnek lenni, és kitartani a barátom mellett? Ha Jézusra tekintünk, akkor benne azért megláthatjuk a tökéletes barát képét. Egy olyan barátot ismerünk fel benne, aki nem csak jó fej, segítőkész és támogató, hanem hűséges, türelmes, és bizony nagy áldozatot is vállal az övéért. Az utolsó vacsorán feltárja előttünk Jézus a velünk való barátságának a titkát. Azt látjuk, hogy ez a barátság, ez valahogy egy ajándék. Ez nem egy magától értetődő dolog. Kell hozzá kölcsön a szimpátia, a szabad döntés, az együtt töltött idő, a közös élmények. Ez egy ajándék, egy igazi kincs, hogyha van egy olyan ember, akivel teljes szabadságban lehet beszélni, akivel tényleg meg lehet osztani a benső gondolatokat, terveket, a szép dolgokat és a nehézségeket is. Az igazi barát előtt nem kell szerepet játszanunk. Hogyha megvizsgáljuk Jézust, és Jézust a barátságaiban, akkor látjuk, hogy az ő esetében ez teljes tisztaságában felragyog előttünk. Az adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, álljon itt előttünk a keresztény hagyományban Nazianzi Szent Gergely és Szent Vazul barátságának példája. A Nazianzi Szent Gergely vallomását, írását fogjuk hallani az ő barátságukról.
Mindkettőnk munkája és törekvése egyformán az erényre irányult, hogy a jövendő reménységnek éljünk, és így felkészüljünk arra, hogy már halálunk előtt kiköltözzünk ebből a világból. Ezt tartottuk szem előtt életünk és minden cselekedetünk irányításában. Egyrészt az isteni parancsok útmutatását követtük, másrészt pedig egymást támogattuk erényeink tökéletesítésében. Talán nem tűnik elbizakodott beszédnek, ha azt mondom, mi egymásnak szabályul és mértékű szolgáltunk a jónak a rossztól való megkülönböztetésében. Az embereknek más és más nevük van, amelyet vagy szüleiktől kaptak, vagy maguk szereztek az életben tanúsított törekvéseik, illetve elért eredményeik alapján. Nekünk viszont az volt nagy dicsőségünk és nagy nevünk, hogy Krisztus követők legyünk, és kereszténynek hívjanak minket.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Düma a Három testőr című regényének 22. részét Varga Tamás előadásában. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a zarándok táborokról adunk ismertetőt, majd a közterületi növényvédelemmel foglalkozunk. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Lampert Egri püspökről Budapéter atyával beszélgetünk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Ezt üzeni az Úr, a mi Istenünk. Mivel semmibe vettél engem, és elvetted a Hetteus Úriás feleségét, ezért a kard és háborúskodás végig kíséri családod egész történetét. Ekkor Dávid így szólt Nátánhoz, vétkeztem az Úr ellen. Olvasom Sámuel második könyvében. A gyermeknek az Isten két kicsi kezet adott, egyik keze az apja kezét fogja, a másik az anyjájét. Nem lehet ezt a láncot büntetlenül elszakítani. Pilinszky János írta, azt hiszem, hogy szeretlek, lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az Istenek, a por meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közét közém, hogy olykor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Uram, együtt jártuk életünket, s egymással osztottuk meg örömünket és bánatunkat. Most már látjuk ennek az életnek áldását, s a te jóságodat, amely mindezek mögött működött. Szívből köszönetet mondunk neked ezért. Az évek során mind jobban egymáshoz fortunk, s jobban igényeljük egymást, mint valaha. Aggódva gondolunk arra, melyikünk fog elsőnek kiválni ebből a földi életből. A másik számára ez biztosan keserves lesz. De tudjuk azt is, hogy az elválás csak rövid ideig tart, s hogy országodban újból viszont látjuk egymást, hogy egymással örökké boldogok legyünk. Áld meg közös utunkat, hogy egymást hozzád elvezessük.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet nem féltenem, úgy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.